Szépen a szót. Üdvözlöm én is, üdvözlök én is mindenkit. Szervusztok. És akkor röviden megpróbálom bemutatni a projektünket. Tényleg röviden, elég sok szlájdom van, de a szlájdoknak a nagy részét azért nem fogom részletesen kivesézni. A szlájdoknak egy részét itt lehet látni, hogy a kollégáktól kaptam. Köszönet érte. Sem működik. Jó, tehát három fő témáról fogok beszélni, magáról a súlynetről, nagyon tényleg nagyon keveset, hogy hogyan került hozzánk, és illetve miért volt ez számunkra mondjuk az, hogy testhez álló feladat, és a súlynet plusz projektről fogok beszélni, és összefoglalásként, hogy én hogy látom az eredményeket, illetve hogy értékel a projektet, hogy akkor mire jutottunk. Itt ezt az NIFS kollégák unosztuntalan látják ezt az ábrát, de azt lehet mondani, hogy ez a büszkeségünk, ez a országos gerinchálózat, amelyel tényleg azt lehet mondani, hogy a minden régióba eljutatjuk a kutatóhálózatot. Tehát erre a kapacitásokra gondoltuk ráépíteni a súlynet hálózatot, pontosabban érdemesnek láttuk erre ráépíteni. Itt látszódnak, hogy gyakorlatilag mindenféle élőjáró technológiákkal rendelkeztünk már 2011-ben, amelyekre úgy gondoltuk, hogy a súlynet mindenképpen rá kell, hogy kerüljön. Ez volt a szolgáltatási modellünk, tehát az, hogy a sötét szál, DVDM szolgáltatás, erre épülő IP szolgáltatások, egyéb NIF szolgáltatások és az arra épülő oktatási, egyetemi, kutatóintézeti közgyűjteményi szolgáltatások, amelyek tulajdonképpen a teljes NIF kör számára nyújtanak szolgáltatást. Tehát erre ráépítve tulajdonképpen miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy mely részeket kell tulajdonképpen fejlesztenünk, és ez meg is határozta azt, hogy milyen fejlesztési irányokat kell megcéloznunk. Ezt támogatandó, tehát egy projektjavaslatot tettünk, ami a súlynet fejlesztéséről szól, és hát eléggé kevés gondolattal vezéreltetve úgymond, tehát azt mondtuk, hogy súlynet plusz projektnek hívjuk ezt a projektet, ami arról szól, hogy a súlynetet megfelelően továbbfejlesztjük. Ez gyakorlatilag két projektről beszélünk, a TIOP 113 és a KMOP 461L projektről. A régió szerinti megosztás volt az, ami itt megosztotta a projektünket, és ahogy mondtam, Sulinet Plusznak neveztük ezt a programot, és a főbb adataik itt láthatók a projektnek, tehát a támogatás összege is, illetve a TIOP, illetve a KMOP részeknek az időtartama, illetve az, hogy hány fázisban valósítottuk meg. Tulajdonképpen a projektet eredetileg az első fázisban gondoltuk megvalósítani, tehát idén februárjában fejeztük volna be a projektet, és gyakorlatilag ezt fejeltük meg egy fejlesztésekkel. Visszagondolva arra az ábrára, megpróbáltuk gyakorlatilag az összes területet, ahol fejlesztésre van szükség, definiálni, és itt láthatók a fejlesztési területek, tehát 1, 2, 3, 4, tehát 4 fő területet definiáltunk, ami arról szól, hogy a súlynet infrastruktúrát teljesen hogyan újítjuk föl. Hálózatra kapcsolatos dolgokkal, a szolgáltatások fejlesztésével, és olyan új szolgáltatásoknak a bevezetésével, azonosítási és jogosultságkezelési mintarendszerekkel, multimédia szolgáltatásokkal, amelyek korábban a Sulinetben nem álltak rendelkezésre, és viszont a felsőoktatásban ezek bevett szolgáltatások, tehát gyakorlatilag az volt a cél, hogy a felsőoktatással ezt lehetőség szerint minél hatékonyabban tudjuk együtt fejleszteni. Hálózati fejlesztésekre gondolva, tehát a végpontokra itt már elhangzott, olyan eszközöket kellett helyeznünk, vagy helyeztünk ki ezeket az eszközöket, itt lehet látni, hogy a fejlesztési feladatunk az tulajdonképpen erről szólt a hálózat esetében, tehát a részben az aggregációs hálózatunk, tehát az NIF hálózatot, az a nagy négyszögletes gombóc, illetve az iskolai rúterek és ahhoz kapcsolódó wifi berendezésekről beszélünk. Mi volt a cél? Tehát ahogy elhangzott itt Miklósnak a prezent előadásában, az, hogy akár gigabites sebességre is képes legyen az eszköz. Tehát mindenképpen az volt a cél, hogy viszonylag hosszú távon lehessen ezt használni, ezt az eszközt. Körülbelül 4800 helyszínen cseréltünk eszközt, és ami nagyon fontos volt számunkra, hogy ekkora eszköz mennyiség esetében egy absztrakciós interfészt építsünk ehhez a sok-sok eszközhöz, tehát nem lehetséges ezeket egyedileg konfigurálni, tehát egy absztrakciós interfészen keresztül biztosítjuk azt, hogy ezek konfigurálhatóak legyenek. Mi az eredménye tulajdonképpen ennek a fejlesztésnek, hogy nincsen olyan állami fenntartású iskola, ahol ne lenne ez a modern router, tehát gyakorlatilag ezt a lemaradást, illetve az, hogy ilyen eszközökkel rendelkezünk, ezt meg tudtuk oldani. Következő feladatunk az volt, hogy a hálózatban, tehát ott lehetett látni, hogy tehát a aggregációs hálózatban is megfelelő kapacitásokat építsünk, majd mindjárt egy picit ábrán is megpróbálom megmutatni, hogy ez mit jelent számunkra. Egyrészt átviteli kapacitásokat, tehát a DVDM-nek a lehetőségeit bővítettük. Azt lehet mondani, hogy másodízben tehát másodszorra is tehát az első 100 gigabites lambdát is az NIF biztosította ezt a CERN kutatóintézete számára, de a saját felhasználóink számára, tehát a mondjuk úgy, hogy nem a CERN kutatóintézete számára, hanem a Wigner kutatóintézet számára, hanem a közoktatás számára tulajdonképpen 100 gigabites lambdát tehát a régióban másodjára vezettük be tulajdonképpen, második 100 gigabites lambdának ezt lehet tekinteni tulajdonképpen. Más 100 gigabites kapcsolatokat jelen pillanatban nem szolgáltat Magyarországon senki. Nyilván kellett modernizálnunk az aggregációs eszközeinket, itt vannak felsorolva, hogy milyen típusúak, illetve a korábbi redundáns aggregációs berendezésünket georedundanssá tettük. Tehát megoldottuk azt a problémát, hogyha egy régiónk leszakad valamilyen formában, akkor esetleg kiesések legyenek a Schulnet, illetve egyéb szélessávú szolgáltatásunkban. Hogy néznek ki ezek az eszközök? Mindjárt megmutatom, hogy néznek ki ezek az eszközök. Tehát így néz ki az ellenes eszköz, illetve egy másik aggregációs eszközünk hogyan néz ki, tehát ennek a képe. Talán látható majd a szlájdokon kerülnek a weboldalon, akkor jobban látszik, mert kicsit sötétek itt innen nézve. És ami szintén elhangzott, hogy a fehér foltokat le kell fednünk, tehát korábban megvalósult egy 11 darab szimmetrikus 100 megás véresávú mikrohullámú összeköttetés, és ahogy Nagy Miklós említette, üzembeállításban van további 375 védett sávú mikrohullámú összeköttetés, tehát ezek azok, amelyek tulajdonképpen eredményeknek tekinthetők. Tehát a fehér foltokat mindenképpen le kellett fednünk, ahol nem volt korábban semmiféle szolgáltatás. Hogyan néz ki egy ilyen mikrohullámú berendezés? Tehát így néz ki egy beltéri eszköze. A kültéri része az egy egyik helyszínen az így néz ki, egy másik helyszín, ez érdekes, így néz ki, illetve egy harmadik helyszín, tehát ezek különböző helyszíneken készült fotók, amelyek demonstrálják azt, hogy ezek a mikrohullámú berendezések hogyan néznek ki. Miért volt ez számunkra érdekes? És igazából itt a Schulnet Plus projekttel párhuzamosan futó sávszélességfejlesztésről kell egy kicsit beszélnem. Az volt a koncepciónk, hogy az elérési adatátviteli sebességet olyan módon emeljük, hogy a helyi szolgáltatókkal, akiknek helyben létezik megfelelő infrastruktúrája, összekapcsolódunk, és ezeket a kis tüskéket ilyen módon próbálja szinkronizálni az ábra. Miért érdekes ez? Mert nyilván ilyen formában ezek a helyi szolgáltatók nem szükséges, hogy a központban elhozzák ezt a forgalmat, amit itt helyben a mi gerincházatunkra építve el tudunk vinni. Tehát gyakorlatilag őnekik ez költségben költségcsökkentést tud jelenteni. És mivel ott helyben együttműködünk a szolgáltatókkal, gyakorlatilag a helyi intézményeket viszonylag egyszerűen le tudjuk fedni. Nyilván itt arról is szó van, hogy vannak is jelen pillanatban is olyan fejlesztések, amelyekre szintén támaszkodtunk. Tehát például voltak különböző kistérségi fejlesztések a UST programban, tehát a GOP 331-es projektről lehetne itt megemlékezni, mert az volt a feladata, hogy a lakossági fehérfoltokat lefedjék. Voltak olyan fejlesztések, mint például a Miskolci és térségének digitális fejlesztése, ahol állami hálózatokat is fejlesztettük, illetve várhatóan lesznek még ilyen fejlesztések a mostani 2014-2020-as időszakban a GINOP 342-es projektben, amelyek lehetővé teszik ezeket a helyi szolgáltatókat, hogy rákapcsolódjanak a mi hálózatunkra, és ilyen módon viszonylag egyszerűen kiszolgáljuk a iskolákat. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, tehát itt az aggregációs hálózatunkon fejlesztéseket kellett végeznünk. Lássuk azt, hogy ez hogyan történt, vagy hogyan néznek ki ezek a számadatok. Tehát, hogyha itt a 2013 novemberi állapotot nézzük meg, tehát 2013 elején vettük át a SULINET-et, novemberben még azt lehetett mondani, hogy nincsen 8 megabit per szekundum fölötti sávszélességű szolgáltatás. Ma viszont azt mondhatjuk, hogy ez a 8 megabit per szekundum alatti, ez október elején 39%, tehát gyakorlatilag 50% alá csökken, és amit elhangzott, hogy 50 és 100 megabit per szekundum, az már elég jó számadatokat mutat, illetve jövő év elejére, tehát gyakorlatilag az október 1-i állapotot tükrözi, de gyakorlatilag a projekt befejezésére, illetve jövő év elejére ez a szám gyakorlatilag 50% fölé fog növekedni. Ennyit a hálózatról, tehát gyakorlatilag egy jelentős eredményt értünk el itt a sávszélesség fejletésben, részben támaszkodva a SULINET Plus projektes forrásokra, részben pedig a helyi szolgáltatókra alapozva. Integrált szolgáltatások. Nyilván ahhoz, hogy ezeket a sávszélességeket, illetve szolgáltatásokat igénybe tudják venni a felhasználóink, fejlesztenünk kellett valami olyan interfészt, amin keresztül ezek a felhasználók könnyedén, illetve az iskolai rendszergazdák könnyedén tudják ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Tehát ez a szolgáltatás egyébként a SULINET Admin NIFU oldalon érhető el, és kicsit részletesebben kifejtve, hogy mik ezek a szolgáltatások, amelyeket tudunk menedzselni. Gyakorlatilag hálózatot tudunk menedzselni vele, tehát be tudja állítani a szűrési szabályokat a felhasználó, be tudja állítani azt, hogy milyen DHCP megoldásokat szeretne alkalmazni. Tehát gyakorlatilag a hálózatnak a csinyát-binyát tudja állítani. Intézményadatkezelés a következő nagyon fontos dolog, tehát nagyon gyakran változik meg az intézménynek a fenntartója, neve, esetleg az UM azonosító száma, vagy hogyha átköltözik az intézmény egyik épületből a másikba, nyilván ezek az adatok nagyon fontosak számunkra, hogy a szolgáltatásokat megfelelően tudjuk nyújtani, illetve az intézmény számára is fontosak, tehát hogy tudjunk velük kommunikálni, tehát ezek az intézmény adatkezelés a következő fontos feladat. Nyilván a Wi-Fi hálózat, ahol Wi-Fi szolgáltatást is bevezettünk, ennek a menedzserés nagyon fontos. Nagyon fontos a felhasználó kezelés, amihez kapcsolódóan van levelezés szolgáltatás, illetve az azonosított Wi-Fi hozzáférés, amit EduRoam-nak hívunk. Nyilván a DNS, ami a név és cím leképezés adminisztrációját teszi lehetővé. A webes megjelenés szintén nagyon fontos az iskolák számára, ennek az adminisztrációja és lehetséges ezen a önkiszolgáló menedzsment rendszerem, illetve ami még szintén fontos, hogy az intézménynek a hiba bejelentését is tudja az intézmény saját maga követni, hogy akkor mi történt vele, hogyan állnak a dolgok, és a multimédia szolgáltatások esetében is vannak ilyen lehetőségek. A következő fejlesztésünk azok már a pilotprojektről szólnának, és azokat egy kicsit részletesebben mondanám el, bár nagyon kevés időn áll már rendelkezésemre, mert jó volna befejeznünk az előadásomat egy 10-15 percen belül. Miről beszélünk itt? Vagy mi volt itt a cél? A legfontosabb célunk az volt, hogy egy megbízható felhasználó adatbázist hozzunk létre, amit nyilván az intézmény saját maga tud karban tartani, mert ő az, aki tudja, hogy van egy tanulója, van egy pedagógusa, vagy egy egyéb dolgozója, ami alapján különböző jogosultságokat tud beállítani a felhasználóra. Részben be tud állítani egy olyan szolgáltatást, ami a Wi-Fi hozzáférést biztosítja, ezt EduRoam-nak hívjuk. Tehát egy egyéni azonosítási alapján való hozzáférést. A másik ilyen fontos feladat az, hogy különböző egyéb szolgáltatásokat tudjunk megvalósítani. Hogyan néznek ki ezek a Wi-Fi access pointok? Tehát ezek szintén majd a slide-sorban jobban látszódnak, tehát ott majd egy világosabb, egy kicsit sötétebb itt lehet látni, hogy itt egy a access point. Tehát milyen fontosabb elemei voltak tulajdonképpen ennek a Surinet plusz EduID EduRoam pilotnak? Erre építettünk EduRoam szolgáltatást, a Wi-Fi szolgáltatásunkat, és erre építettük az EduID szolgáltatásunkat, de erre alapulnak olyan szolgáltatások, amelyek a felhasználók számára hasznosak lehetnek, tehát egyfajta ilyen szavazási rendszer, tehát ez a Foodle rendszer, vagy az OnCloud, gyakorlatilag egy tárolófelhő szolgáltatás az iskolák számára. Illetve a Hexa az igazából azoknak az iskoláknak nyújt segítséget, akik saját maguk is szeretnének szolgáltatásokat üzemeltetni ezen azonosítási információk alapján. Ugyanis ezzel tudják pontosan szabályozni azokat a jogosultságokat, hogy ki mihez férhet hozzá. A negyedik fejlesztés, tehát a multimédia szolgáltatások esetében gyakorlatilag kettő fő fejlesztési irányunk volt. Az egyik az, hogy a videautórium rendszerünk, ami egy oktatási repozitórium rendszer, ennek a közműszerű használatosságát tudjuk megvalósítani. Gyakorlatilag létrehoztunk egy OpenStack alapon működő cloud infrastruktúrát, a Cloud Stack helyett, tehát az OpenStackről beszélünk itt tulajdonképpen, aminek az a legfontosabb jellemzője, hogy hibatűrő. Tehát az volt a tervezési cél számunkra, hogy hibatűrő legyen és skálázható legyen. Tehát modulárisan bővíthető, illetve bizonyos modulok lecserélhetőek a felhasználók más szeretnének, vagy mi más komponensekbe gondolkodunk. Ami érdekessége ennek a rendszernek, hogy nincsen egy dedikált storage megoldása, hanem az úgynevezett CEF file rendszert használjuk, tehát egy elosztott file rendszert biztosítunk a rendszerbe, tehát ez is a hibatűrőséget próbálja használni, illetve a különböző igények mentén próbáltuk azt megtervezni, hogy milyen biztonsági megoldásokat kell bevezetni a rendszerbe. És ami szintén fontos, itt lehet látni, hogy nagyon gyakori az, hogy az adatbázisoknak a biztonsága, illetve rendelkezésre állása hibatűrősége mennyire jó. Tehát itt egy olyan komponenst fejlesztettünk itt az iskolák számára, ami multimaster, tehát az, hogy bármelyik adatbázis szerver tudja a másikra replikálni tulajdonképpen a szolgáltatásokat. Multimédia pilotról még néhány gondolat. Tehát ez volt a háttéri infrastruktúra a multimédia pilotnak, tehát az, hogy a videótóriumunk és ehhez kapcsolódó, tehát a HPC és a videótórium közmű tulajdonképpen ezt egyszerre kezeltük ebbe a projektben. Megfelelő kapacitásokkal, megfelelő rendelkezésre álljon rendelkezésre az iskolák, illetve mivel a HPC projekt ott az egyetemekről szól, tehát mind a kettő kör számára. A másik fejlesztés pedig az, hogy olyan szolgáltatásokat vezessünk be az iskolákba, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az oktatást színesebbé tegyék, hatékonyabbá tegyék, és ehhez elindítottunk a projekten belül egy pilot projektet tulajdonképpen, ahol egyrészt a videokonferenciával próbáltuk megismertetni a felhasználókat, másrészt a videóarchívumunkat, tehát a videótóriumunkat tettük elérhetővé a felhasználóink számára, és ezeket próbáltuk megismertetni a felhasználókkal. Az volt a cél, hogy egy könnyen elérhető, az iskolák számára körszerű és felhasználható rendszert biztosítsunk számukra. Azt lehet mondani, hogy pozitívok voltak a visszajelzések, és itt most szintén néhány szlájdot egyébként nem a, tehát a felhasználók szlájdjairól beszélnék. Tehát itt van például a Református Pedagógiai Intézetnek a példája, ahol a pedagógiai megbeszélésekre kezdték el használni ezt a videokonferencia rendszert, amit elérhetővé tettük a számukra. Tehát 4 telephelyen 20 munkatársas azt, hogy hogyan oktassának bizonyos dolgokat a pedagógiai módszertani szempontból megbeszéléseket ezen keresztül tartották. Tehát nem volt szükség időpontegyeztetés sokkal egyszerűbbé vált, mivel nem volt szükség utazásra, és az utazás is meg lehetett spórolni. Tehát ez időt és pénzt, és nem kis mennyiségben széndioxid kibocsátás csökkenést okozott ezen intézet számára. És körülbelül itt lehet látni, hogy hogyan néz ki ez egy ilyen megbeszélés, tehát lehet látni, hogy a kollégák ezen keresztül meg tudják beszélni azt, hogy milyen irányba kell tovább folytatni az oktatást. A másik felhasználónk, aki igen széles körben használták, az a Szekszárdi Első Béla gimnázium, ahol egy programozói versenyt ezen a rendszeren alapozva, egész pontosan a videótóriumra alapozva tettek elérhetővé, illetve tettek használhatóvá. Így néz ki a videótóriumnak a live director része, pontosabban nem a live director része, hanem az esemény kezelő része. Tehát itt lehet látni, hogy fölvitték az eseménynek a paramétereit, a különböző előadásokat, illetve szekciókat, és gyakorlatilag ezek az élőképek, tehát is nyilván most állóképeket tudok csak bemutatni az élőképekből, ezeket a képeket a többi résztvevőnek, akik nem az iskolába vettek részt ezen a versenyen, hanem akár a határon túlról is, láthatták, hogy hogyan működik ez a robot például, illetve itt a terveknek a bemutatása, tehát hogy milyen módon fogják ezt megvalósítani. A másik, a projektnek a másik szakaszában gyakorlatilag ezen fölbuzdulva az EMI úgy döntött, hogy ezeket a szolgáltatásokat jó volna szintén pilotszerűen, de elvinni olyan súlyponti iskolákba, tehát a pedagógiai oktatási központok mellett működő súlyponti iskolákba, ahol szintén pedagógiai módszertani okokból ezeket jól tudnák hasznosítani. Mire tudnák ezt hasznosítani, tehát nyilván az oktatási tevékenység támogatására, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, tehát nem biztos, hogy a tanárnak állandóan ki kell mennie és beszélni, vagy ott helyben támogatni a diákokat, távoktatások lebonyolítására, illetve különböző partnerkapcsolatok megoldására. Hogyan néz ki ez egy ilyen Schulinet multimédia központ? Tehát itt lehet látni, hogy gyakorlatilag egy ilyen két kijelzős, hát mondjuk úgy, hogy monstrum, mert tényleg monstrum, tehát nem egy kis darab, sajnos, mert elég sokfajta funkciót kellett beépítenünk ebbe a rendszerbe. Tehát maga a rendszer körülbelül 60-70 kiló. Jól emlékszem, Gábor?
Igen.
Tehát ez azért mondom, hogy monstrum. De milyen funkciók vannak beépítve tulajdonképpen? Egy gurítható állvány, nagy kijelzők, mikrofonok, ahogy itt is gyakorlatilag ehhez hasonló rendezvényeket nagyon egyszerűen föl lehet venni vele, hangszorók, videó és jel rögzítő berendezések és jeltovábbító berendezések, valamint, ami nagyon, nagyon fontos, hogy a könnyű kezelhetőségre nagyon fontos hangsúlyt helyeztünk, tehát az, hogy mindezeket a funkciókat az iskola egyszerűen touchpanelen keresztül egyszerű néhány nyomógomb lenyomásával a touchpanelen egyszerűen igénybe is tudja venni. Az, hogy ezt hogyan lehet használni, erre egy pilotot is készítettünk, tehát itt a multimédia osztálynak a munkatársainak a segítségével 6 tanórát rögzítettünk. Itt a kispesti Vas Lajos Általános Iskolában, és itt lehet látni, hogy akkor ez hogyan lehet ezeket a tehát milyen témákban voltak ilyen előadások, illetve sajtónyilvános demonstrációt tartottunk november 5-én, ahol itt egy közös angol nyelvórát a Kazinczy Ferenc Gimnázium, a Győri, illetve a Debreceni Tóth Árpád Gimnázium diákjainak a részvételével gyakorlatilag ezt lehet nézni, hogy akkor ez hogyan zajlott tulajdonképpen ez a, hogy hogyan lehet ezt ténylegesen oktatásban használni. Tehát mind a négy részen azt lehet mondani, hogy olyan eredményeket értünk el, amelyek meghatározóak lehetnek a továbbiak szempontjából, az iskolák szempontjából. És akkor áttérhetünk az összefoglalásra, és remélem, hogy beleférünk az időbe. Ami jelentős probléma volt számunkra, az a hosszadalmas közbeszerzések. Itt a beszerzéseket ellenőrző hatóságról emlékeznék meg, tehát őnekik tehát a KFF-ről beszélünk. Itt a kollégák már nevetnek. Igen, tehát őnek a határidő az nem számított igazából, tehát elég hosszasan és nehezen küzdöttünk velük. Voltak egyéb nehézségeink, itt mondjuk a KS-váltás, itt a KMOP projektben, tehát az a szervezet, aki felelős a kormányzat részéről a projekteknek a felügyeletéért és adminisztrációjáért. Szabályozók változtak menet közben, tehát az, hogy most akkor ki miért felelős, stb. Tehát ezek is megváltoztak. Jelentős adminisztráció, tehát aki a 2007-13-as időszaknak az első felében hajtott végre projektet, azok teljesen meglepődnének, hogy mennyire bürokratizáltá vált az adminisztráció azóta. Tehát még több adminisztrációt jelent, tehát itt a pénzügyes kollégák tudnák ezt elmagyarázni. És ami nagyon fontos probléma volt számunkra, és itt már az első szlájdon is, és az első szlájdok egyikén is jeleztem, hogy gyakorlatilag a KMOP-t azt nem tudtuk meghosszabbítani, tehát azok a jelentős infrastruktúrás beruházások és szolgáltatásfejlesztések, amelyek itt a második fázisban, tehát 2015 folyamán megvalósultak, ezek a KMUP régióban egyszerűen nem léteztek, ugyanis forrás nem létezett rá. Mi az, ami mégis segítette a munkánkat? Én úgy gondolom, hogy a KS-t, tehát a korábbi ESSA, most az EMI-nek a közreműködő szervezetét azt dicséret éri, és hasonlóképpen az irányító hatóságét, illetve a szakminisztériumot, itt az oktatási minisztériumról beszélek. Ami nagyon fontos számunkra, tényleg itt már elhangzott, motivált és nagy tudású munkatársak vannak. Tehát itt azt lehet mondani, hogy itt mindenki a maximálisan a tudás legjavát adta a projektbe. Igényes és támogató iskolák is voltak, nyilván voltak olyanok, akik kevésbé voltak érdeklődőek, de minket az igényes és támogató iskolák azok, akik motiválnak. A szállítók megfelelő hatékonysággal és flexibilitással tudtak működni, és hát azt szeretném mondani, hogy köszönet ténylegesen mindenkinek. Én most itt kiemelnék néhány kollégát, különösen, tehát akik nyilván a kollégák és a beosztott munkatársaik azok szintén majd megkapják, gondolom, a dicséretüket a vezetőiktől, tehát itt most Farkas Istvánt, Illyes Gábort, Lór Monikát, Márton Ivánt, Pozsonyi Dórát, Sándor Viditot és Springer Ferencet emelném ki. Nyilván a beosztott kollégák is tudják, hogy rájuk, róluk is szó van. És hát mi az, amit várható hatásként elmondhatunk? Szerencsére jól sikerült a projekt, és az infrastruktúrák, tehát az oktatási infrastruktúrák egyre integráltabbak lesznek, tehát azt lehet mondani, hogy egyszerre tudjuk fejleszteni mind a kettőt. Esélyt biztosítunk ezzel a fejlesztéssel, hogy a közoktatási infrastruktúrája megújuljon. El tudjuk érni, tehát gyakorlatilag elértük sok esetben elértük az európai színvonalat. Nyilván még sok-sok feladat van ez emellett. Ezt olyan módon tettük meg, hogy fenntartható a dolog, tehát a jelen pillanatban úgy látjuk, hogy tudjuk ezt tovább vinni. Továbbra is kihívást, már de erről már szó volt, hogy a sávszélesség megfelelő szintje. Tehát továbbra is úgy gondoljuk, hogy szükség volna egy olyan programra, ami arról beszélne, és erre fókuszálni, hogy iskolák 100 megabitben legyenek elérhetőek, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásfejlesztésekre, és hát ami szintén mondjuk azt, hogy összefoglaló és várható hatás számunkra, hogy az intézmények, hogyha közreműködtek, akkor mi azt támogattuk, tehát ilyen módon az intézmények jól fogják tudni ezt hasznosítani, ezt a szolgáltatást. És ha valakinek esetleg kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, akár most, akár kicsit később. Igen.
Nekem van a kérdés, hogy Kulcsán lesz, hogy infogulák közszerkesztője. Nagyon szép, hogy van itt az iskolából, és lehetőség szerint lehetőleg gyorsabb adatjár. Ennek szerfölöttünk, és engedjék meg, hogy utána évek óta figyelemmel kísértem egyébként ezt a nagy munkát, hogy köszönöm, hogy fejezzem ki unokáim nevében is, és nem természetesen a többi iskola és tanuló nevében. De szeretném megtudni, hogy ha van internet az iskolában, van-e megfelelő és elegendő eszköz is hozzá, ami ezt a sávszélességet ki tudja használni. Ezt gondolom nem a ti dolgotok, hogy vegyetek az iskoláknak különféle eszközöket az internethez, csak hát ugye a klik az nagyon-nagyon csorgatja csupán csak a pénzt ahhoz, hogy az iskolákat felszerelje. Nincs itt valami ellentmondás.
Talán a kérdésednek a második felére válaszolnék először. Azt hiszem, hogy a sajtóból meg egyéb területről is értesültünk arról, nem örömmel, ugye, hogy a kliknek az adósságállománya az közelíti a 10 milliárd forintot. Na most ez miből adódik? Ugye ezt kell megvizsgálni. Tehát nyilván megint a felmérési és a kezdeti problémákból. Ugyanis 2010-ben, amikor eldöntötték, hogy legyen egy ilyen központosított rendszer, felmérték, hogy mibe kerül az iskola. Ugye mindenki nagyon szerényen vallotta csak be, hogy ténylegesen mekkorák a költségeik, és ehhez képest tervezték a költségvetést. Ekkor történt a hiba, ugyanis nem megfelelő színvonalra tervezték. És most már csak szaladunk magunk után, úgyhogy itt csak egy versenyfutás van, nem látjuk a végét. Az uniós források is kimerülőben vannak, és hát a központi régióról nem is beszélek, ugye, ahol csak a folyóforint, tehát a költségvetési forrás lehet használni, EU-s forrásokat nem, ugye a konvergencia régió az, ami használható. Jánosnak odaadom, ő megválaszolja az első részét a kérdésnek talán.
Hát próbálok legalábbis válaszolni rá, tehát az, hogy hogyan lesz ebből, hogyan jutnak oda eszközök tulajdonképpen. Tehát erre a 2007-2013-as időszakban is voltak projektek, tehát itt az ábrán nem tehát itt esetleg visszamegyünk az egyik előző ábrára. Mert ez nagyon az eleje, lehet, hogy nem így megyek vissza, hanem... Itt... Erre az ábrára. Tehát lehet látni, hogy az iskolán belüli infrastruktúra fejlesztésre volt egy TIOP 1-1-1-es projekt, ami ezt próbálta és volt hivatott fejleszteni, tehát itt ez a gombócka, vagy nyilacska. Tehát ez foglalkozott ezzel, tehát mindenképpen voltak ilyen fejlesztések. Nyilván erre időnként újra és újra szükség van, tehát sajnos az informatikában elég gyors az elavulás, tehát legkésőbb 5 évenként erre mindenképpen szükség van. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye a jelenlegi Széchenyi 2020 programban biztos, hogy kellene erre forrásokat biztosítani, és valószínűleg lesznek is erre források, hogy ezek megvalósuljanak. Tehát ez ott úgy hívják, hogy EFOP program, tehát mindenképpen az iskolákban ezek biztosíthatnak fejlesztéseket, és elhangzott, hát nyilván ezt a magyar kormánynak is meg kell tennie, tehát vannak olyan régiók, ahol nem lehetséges fejlesztés, de viszont az, hogy ne álljon rendelkezésre ilyen eszköz, az pedig hát az lehetetlen, mert gyakorlatilag akkor a jövő generációja lesz szegényebb azáltal, hogy nem a viszonylag modern technológiákkal fog tudni megismerkedni, használni. Ezt picit áthidalandó egyébként vannak másfajta aspektusok is, tehát is emiatt úgymond próbálkozunk ezzel a szolgáltatással, tehát a wifi szolgáltatás, tehát nyilván nagyon gyakran a manapság a diákoknak a zsebében ott lapul az okostelefon, tehát hogyha megfelelő tartalmak, oktatástámogató tartalmak vannak, és nyilván ehhez a pedagógiai eszközöknek, pedagógiai módszertannak is változnia kell, akkor elképzelhető, hogy az okostelefonokra építve, és a kiépült wifi hálózatra építve elképzelhető, hogy mégis hatékonyabb lehet az oktatás. Tehát ebben hiszünk, tehát nyilván több frontos harcról beszélünk, hogy az oktatás minél magasabb színvonalú legyen az iskolákban. Remélem, sikerült válaszolnom.
Ha nincs több kérdés, akkor János, én köszönöm szépen neked. Itt sok mindenkinek kifejezted a köszönetét. Én neked köszönöm meg azt a munkát, amit ebbe a projektbe fecöltél, hogy ilyen egészen vulgáris legyek, de mindenképpen arra bíztatnálak téged is, meg mindenkit, aki ezen a projekten dolgozott, hogy hasonló lelkesedéssel és hasonló odaadással dolgozzon az elkövetkezendő ciklusban is, mert mint ahogy János előadásából is lehetett látni ebből a pár záró gondolatból, hogy itt nem állunk meg, hanem ez egy folyamatos fejlődés, egy folyamatos fejlesztésnek kell végbe mennie. Ugyanis azért az alapvető cél az, hogy Magyarországon ne felsőoktatási, kutatási, közgyűjteményi hálózat legyen, hanem egy egységes oktatási hálózat jöjjön létre. Magyarul megvalósítsuk azt az álmunkat, hogy legalább olyan színvonalú, európai színvonalú szolgáltatást vehessenek igénybe az iskolák, mint amilyen szolgáltatás a felsőoktatásban már jelen pillanatban is van, ahol tényleg ott vagyunk Európa élvonalában. Ha ezt a célt el tudjuk érni, és valahol 18 magasságában ezt jó lenne elérni, akkor én azt hiszem, hogy nem dolgoztunk hiába. És utána már csak ezt a lendületet kéne továbbvinni. Van egyébként ennek a projektnek egy csomó csápja, ami összefügg természetesen az NIF egyéb tevékenységével is. Tehát itt a különböző, hát manapság divatos elcsépelt felhőmegoldások, és így tovább, amelyek azért meghatározóak a jövő szempontjából, nem csak a felsőoktatásban, hanem a köznevelés területén is. És még nem beszéltünk az óvodákról, ugye most már kötelező az óvodai, ugye aztán 5 éves korban muszáj minden gyereknek elmenni óvodába, iskola előtti, tehát ilyen preschool-szerűség, nem újdonság, de ez megint egy kihívás, mert minden bizonnyal megjelenik ott is az informatikai igény, ha nem is a gyerekek részéről, mert az azért túlzás lenne, meg nem is nincs is arra szükség, de az ott lévő pedagógusok számára, óvónők számára feltétlenül. Egy ilyen pilotprojekt egyébként Sárospatakon a közeljövőben el fog indulni. Már megvan a pénzügyi fedezete a dolognak, úgyhogy építkezünk, ahol a pedagógus és óvónőképzés van, hogy már megfelelő színvonalon legyen, mert az oktatásról azért még nem beszéltünk, pedig ott is lenne pár dolog, amit el lehetne mondani. Én még csak annyit, egy mondatot mondanék, mert neveket soha nem szeretek kiemelni, de én köszönöm mindenkinek, akinek valamilyen köze is volt a Solidet program eddigi sikeréhez, kivétel nélkül mindenkinek köszönöm. Beleért a jogi hátteret is, mert a jogászainknak is azért meghatározó szerepe volt abban, hogy nyugodt szívvel tekintünk a jövőbe, és nem kell reszketnünk, hogy mikor jön valamilyen ellenőrzés vagy egyéb, amiben esetleg az embert megpiszkálják. Köszönöm szépen, János.
Jó, akkor én is mindenkinek köszönöm, hogy eljött, és most a 12-től volna egy ebéd itt a szomszédos trófaétteremben, úgyhogy mindenkit szívesen látunk.